30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Utazási magazinunkat hallhatják. Ma folytatjuk Gáspár Ida Japánról szóló elmesélését. Németh Andrást hallják, töltsék velünk az elkövetkező 30 percet. Rövid zene után elkezdjük magazinunkat.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Utazási magazinunkat hallhatják, köszöntöm újra a stúdióban Gáspár Idát, aki folytatni fogja Japánban tett látogatásáról szóló elmesélését.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Kiotóról meséltél, azzal fejeztük be a múlt heti adásunkat. Mivel szeretnéd most folytatni?
Hát Kiotóból Oszakába Shinkansennel mentünk, említettem, hogy ez egy 300-330 kilométerrel száguldó gyorsvonat, teljesen síri csöndbe, fékezésre lehet hallani. Nagyon nagy élmény volt. Oszakáról azt kell tudni, hogy tengerparti kikötővárosuk, hatalmas, óriási nagyváros. Hát itt is a tisztaság, a rend, a fegyelem abszolút jellemző. Ami gyönyörű szép volt, és amit szeretnék elmesélni, hogy ahogy haladtunk lefele délre, úgy volt egyre teljesebb a cseresznyefa virágzás, mert északon még bimbózott, aztán ahogy mentünk délfele, Kiotóba, ott már félig virágzásba volt, és Oszakába volt teljes virágzásba a cseresznyefa. Amit tudni kell erről a cseresznyevirág ünnepről, hogy itt nem 1-200 darab fáról van szó egy városba, hanem versengenek a városok, hogy kinek van több cseresznyefája. Reggel az újságok közlik, hogy XY városban 3200 van. Másnap közlik, hogy a másikban 3205 darab fa van. Tehát itt óriási tömegbe kell elképzelni a nagyon sokféle cseresznyefát, és tulajdonképpen itt tudtuk igazán megnézni az éjszakai cseresznye virágzás ünnepségeket, amit múltkor már említettem, hogy ilyenkor a munkahelyekről kivonulnak a dolgozók, és úgy éjfélig, egy óráig tartó ünneplés van. Nem kell egy dáridót elképzelni, tehát ez se jellemző, isznak, de amikor már valaki ittas, akkor a társai azt szépen hazaküldik, tehát nem jellemző a randalírozás. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, és Oszaka ezzel jelenleg még világtartó. Felmentünk az Oszaka Towerba, az Oszaka toronyba, ami 646 méter magas, és ezzel világcsúcs tartó, de Kína már építi az ő tornyát Sankajba, ami meg fogja ezt haladni. Innen gyönyörű kilátás volt, a padozat itt is üvegből van, úgyhogy eléggé félelmetes volt. Két torony között egy összekötő híd van, ami az oldala is, meg az alja is üveg, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon félelmetes volt, rettenetesen. Amit még itt föltétlen elmondanék, mert hallottam róla, de szemmel látni, hát ez számomra döbbenetes élmény volt, az úgynevezett kapszulaszállodák. Ezt úgy kell elképzelni, hogy sok-sok ilyen keskeny kis, én nem tudom másképp nevezni, csak egy koporsótól, vagy egy nagyobb méretű koporsótól nagyobb ilyen lyukak, ürege, vagy hogy mondjam, vannak, ami teljesen zárt, tehát az eleje se, nincs rajta ablak az elején se, és ez egy szálloda, van benne villany, légkondi, tévé, és annyira szűk, hogy így hosszára be lehet ide bújni, és egy-egy éjszakát itt el lehet tölteni. Közös zuhanyzó van kint, és ezek nagyon olcsók, tehát Oszakába 3000 forintért aludni egy éjszaka hihetetlen olcsó. Mondjuk én, ha nekem fizettek volna 100 000-et, akkor se bújtam volna bele még 5 percre se, de nagyon érdekes volt ezt látni, és azt mondják, hogy az üzletemberek ezt nagyon sokan igénybe veszik, mert ezek általában a vasútállomások mellett vannak közvetlenül, és akkor ott meg tudnak aludni, amikor esetleg érkeznek este, és másnap mehetnek tárgyalni, vagy hát munkába üzleti ügyeket intézni.
Hát a klausztrofóbiásoknak, azoknak lehet, igen, hogy nem ajánlatos,
igen,
ebben.
Igen, azért
de
mondtam.
Ahogy elmondtad, pontosan erről kapta a nevét, hogy tényleg egy kapszula.
Kapszula, igen. Nagyon szűk is, tehát ha hanyat fekszenek benne, úgy a kezével eléri a tetejét, és én rögtön arra gondoltam, hogy mi van akkor, ha az elektromos áram kimarad, megszűnik.
Erre is biztos, hogy találnak megoldást, mint minden másra, és ezek ilyen egyszemélyesek?
Abszolút. Tehát ide,
sőt, hát akkor ilyen házaspároknak ezt nem ajánlod?
Nem.
Köszönöm szépen. Folytatni fogjuk műsorunkat egy kis zene után.
30 perc alatt a Föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
A 92.9 Halas Rádióval képzeletben újra Japánban vagyunk. Hallgassuk együtt Gáspár Ida elmesélését.
Elmentünk Narába, ahol a Buddha szentélynél Buddha születésnapja volt aznap, és azt ünnepelték. Hát nekünk ugye a vallás is nagyon távoli, és a szertartásuk is hát nagyon érdekes. Nagyon-nagyon szép volt. El kell képzelni a Buddha szobrot földíszítve, ez egy aranyozott, hatalmas nagy Buddha szobor bent a szentélybe. Ott is földíszítve ezerféle gyönyörű friss virággal, kint virágkapu van építve, amin átbemehettünk mi is, és a hívők is. Tehát nagyon szép volt ez is. A másik dolog, ami Narára talán mindenkinek, aki ott járt először, az jut eszébe, hogy az őzek szabadon legelésznek ennek a hatalmas szentélynek, ugye a szentélyek itt is, mint Kínában, több-több épületből állnak, nem egyetlen épület, és ott kószálnak ezek az őzek, abszolút szelidek, hozzá vannak az emberekhez szokva, sőt, kéregetnek, böködik az embert, hogy valami kis kekszecskét, vagy valamit adjunk nekik, de ez olyan bájossá, olyan kedvessé teszi az egészet. Narából a Buddha születésnapját, ahol ünnepelték, Kasuga szentélyhez mentünk el. A Kasuga szentély a világörökség része, 1998 óta úgy hívják ők, hogy a 3000 kőlámpás szentélye. Ezek a kőlámpások abszolút Japánra jellemzőek, tipikusak. Egy talpazatból egy oszlop nyúlik ki, az oszlopon pedig egy ilyen négyszögletes fülkét kell elképzelni, aminek a négy sarkán oszlop van, ez a tipikus japánosan, kínaiasan fölpördülő kőtető van rajta, és a négy oszlop között lehet betenni a gyertyát, és ott égnek a gyertyák, és amikor itt is egy ilyen szent ünnepség van, akkor el lehet képzelni, hogy ezekbe a 3000 lámpásba különböző kőlámpások, de most már vannak ilyen kovácsoltvas lámpások is, az utóbbi időben már olyat is csinálnak. Ezek főleg a faszerkezetű templomoknak a tetőzetéről lógnak lefele, és el lehet képzelni, hogy milyen gyönyörű, amikor ezekben mindben mécsesek meg, gyertyák égnek, nagyon szép látvány. Ahogy sétáltunk a kertben, ugye tavasz volt, május volt, egy olyan kertrészen mentünk köröztül, ahol egy ilyen 20x40 méteres területen pergolák voltak, és a pergolákon fél méter hosszú lila akácok, kékes lila akácok csüngtek le.
Mi az a pergola?
A pergola az egy fa építmény, aminek nem zárt a teteje, hanem fönt is ugye oszlopok kötik össze az egymással szemközti oszlopokat, tehát egy ilyen léces nyitott tető szerkezete van, és ezen fekszik fönt a folyós lila akác. Tehát nyitott az ég fele, nem zárt a tetőzete, de ott vezetik végig a lila akácot, és valószínűleg a fajtája miatt, vagy a nagyon jó időjárás miatt fél méteres lila akác virágok csüngtek le, de csodálatos, gyönyörű, szép látvány volt. Sokan azt mondták, hogy emiatt mennek különösképpen oda. A Kasuga szentélynek a területén azok a hölgyek, akik információval szolgálnak, kivétel nélkül mind japán viseletben vannak, tetőtől talpig gyönyörű, szép sejem.
Ezt leírnád, öltözetbe. Hogy milyen ez a japán viselet? Mert egyébként nagyon szép, amit én láttam, de hogy úgy, aki ott életben van, az milyennek lát.
Nagyon egyszerűen, hogyha fogalmaznék, minden bántás és sértés nélkül, úgy kell elképzelni, hogy egy gyönyörű, szép, valódi, nehéz sejem, vastag sejem, pongyolát vesznek föl, amit átfednek elől egy magukon, és erre bő az ujja, bő maga ez, de olyan szorosan fedik át, hogy az alakjukat azért lehet látni, amikor ezt a hatalmas, széles sejem övet, ami rendszerint egyszínű, de ezzel a sejem földigérő ruhával egy színbe van, tehát azzal természetesen harmonizál. A hátukon egy hatalmas, nagy, függőlegesen kell elképzelni egy masnit, ami sokszor a felső meghajtása a masninak egy ilyen párnaszerűvel van kitömve, hogy az úgy álljon, mintha masni lenne, de nem lehet látni a párnát benne, mert össze van ennek a függőleges masni résznek kötve, és a szára pedig az lefele lóg a csípőjükön. Ezt nagyon szorosan kötik a derekukra, tehát nagyon csinosak benne, nagyon szépek. A japán nőknél nem szokás a testrészeket, tehát a nyakkivágás, nincsenek kivágott ruhák, ezt is annyira szorosan fedik át magukon, hogy éppen hogy csak a nyakuk kilátszik, és még hátul is egész magasra szabott ez a nyak része, hogy takarja még a nyakbőrüket is.
De ma már kevesen nem is járnak. Úgy emlékszem, mintha említetted is
volna. Igen, említettem, hogy nagyon, nagyon keveset lehet látni. Hát még ilyen helyeken, ahol tudják, hogy nagyon sok turista megfordul, ott azért még az útbaigazító hölgyek, a segítő hölgyek, azok még ilyen viseletben vannak. És itt nagyon érdekes volt a Kasuga szenténél éppen a lila akác miatt, hogy a fejükön lila akác, hát ugye ez nem valódi élő volt, lila akác virág csüngött le, ugye a japán nők fölkötik a hajukat, konyhba hordják, és a konyh tetejére 5-6 fürt ilyen lila akác volt tűzve, és az úgy csüngött, úgy fülmagasságig. Nagyon szépek voltak a hölgyek, koromfekete hajúak. Nagyon érdekes a cipőjük is. Egy ilyen fatalpú papucsot kell, magasított. Alacsonyak a hölgyek, általában a japánok nem nagyon magasak, és ez a nagyon magas fatalpú papucs van rajtuk. És ebben nem lépkednek ők, hanem úgy, hát mi azt mondanánk, hogy csoszognak, de nincs hangja ennek, úgy csúsztatják ezt a papucsot a föld fölött, és úgy néz ki, mikor mennek, hát ezt Kiotóba este egy gésánál láttuk, és figyeltük meg, mintha úgy lebegnének a föld fölött, és úgy osonnak, úgy szállnak. Nagyon elegáns, nagyon szép.
Biztosan nagyon szép lehetett. Folytatni fogjuk egy kis zene után.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, utazási magazinunkat hallják. Ma Japánból hozott élményeit osztja meg velünk Gáspár Ida. Az előző blogban a befejezésnél a szép akácvirágzásról és a kimonós lányokról meséltél, és innen mivel szeretnéd folytatni?
Nehezen fogok hozzá, mert tulajdonképpen egy nagyon megrendítő emlék, gyönyörű emlék, Hiroshimába mentünk tovább, ahol tisztelektünk a halottaknak az emlékműveinél, és megnéztük az atombomba támadás kapcsán a múzeumban a történteket. Megrendítő volt, tehát a múzeumból, mikor kijöttünk, hosszú percekig szólni nem tudtunk, olyan képeket láttunk. Volt két makett asztal, ilyen 3-4 méteres kört kell elképzelni, átmérőjű kört, ahol az egyik körön az atombomba támadás előtti Hiroshimának az utcái házai voltak makettből, a másikon pedig az atombomba támadás után. Tehát az egyik előtte, a másik utána, és az atombomba támadás után ez a hatalmas város porig összedőlt, tehát csak romok. Egyetlen egy épület maradt meg a városnak a közepében, ami akkor már vasbetonból készült, és ennek ugye a váza meg némi falazat rajta megmaradt. Na most, amikor újjáépítették Hiroshimát, ezt az épületet nem takarították le, nem hordták el, hanem ebből egy cseh tervezőmérnök tervezett egy emlékművet. Ezt úgy kell ma is elképzelni, mint ahogy megmaradt az atombomba támadás után, tehát a beton ajzat, némi falazat, és a vas szerkezetű kupola. Természetesen hát ezt ugye megerősítették, de ugyanúgy néz ki, most is, mint az atombomba támadás után, és az a neve ennek az emlékműnek, hogy atombomba dóm. Ebbe bemenni nem lehet, ugye nyilván, hát ez egy darab fal, csak körül lehet járni, és körülötte egy békeparkot hoztak létre azért, hogy örök emléket állítsanak részben ennek a támadásnak, illetve minden egyes szobor azt hirdeti, hogy béke legyen, ez soha többé ne fordulhasson elő. Hangsúlyozzák a japánok, hogy ők nem haragszanak. Ők a békére törekszenek, és ezt hirdetik. A békeparkba harang is békeharangnak is hívják, amit bárki megkongathat, egyrészt a halottakért, mi is megkongattuk, másrészt pedig azért, hogy szálljon annak a hangja, hogy békét akarunk, és békét szeretnénk. Külön emlékműve van a gyermek áldozatoknak. Itt egy nagyon megrendítő képet kell elképzelni, középütt egy ilyen földgömbszerű építmény tetején áll egy kislány, egy törékeny csontú tizenéves kislány, és a kezében fog egy origami készítésű papírdarut. Ugye az origami a japánoknak a papírhajtogatásos munkája, és egy nagyon aranyos kis forma a daru. Ezt a kislányt úgy hívták, hogy Sadako. Sadako túlélte az atombomba támadást, de ugye sajnos tudjuk, hogy akik túlélték, szinte mindannyian leukémiások lettek, és Sadakónak 10 éves túlélése volt, 4 éves volt, amikor volt az atombomba támadás, és Sadako tudta azt, hogy a daru az a jövőt jelképezi a japán szimbolikába, és van egy olyan japán mondás, hogy aki elkészít 1000 papírdarút, az örökké élni fog. És Sadako elkezdte hajtogatni a darukat, és 998-ig jutott el Sadako, amikor már nem tudta befejezni, mert eltávozott az élők közül. És amiért megrendítő ma is ez az emlékmű, hogy körbe a szobor körül, Sadako szobra körül, félkör ívbe van egy ilyen másfél méter magas körív, kampók vannak rajta, és a japán gyerekek minden iskolából meghajtogatják az 1000 darab darut, és ide ezekre a kampokra akasztják föl, és ezek a darvak természetesen különböző színes papírokból vannak, és így függőlegesen fűzik föl a gyerekek egy szál cérnára, és ahogy lengedez a szél, ott több 1000 daru lengedez, és így tisztelegnek Sadako emléke előtt. Nagyon-nagyon megrendítő volt, és nagyon szép. Tulajdonképpen így szeretnék a gyerekek kifejezni a békevágyukat, tehát hirdetik azt, hogy ők is arra törekszenek, hogy békét szeretnének, és az egész országból vándorolnak ide, de elmondták, hogy vannak külföldről is, akik megtanulják ezt az origami készítést, és onnan is hoznak darvakat. Nagyon méltó és nagyon szép az egész békepark.
Nehéz megszólalni. Ez nem csak Japánnak, hanem azt hiszem, hogy a világ számára is üzenet. Ezt a blokkot most befejezzük, és egy kis zene után folytatni fogjuk.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk utazási magazinunkat. Vendégem halasi világjárónk, Gáspár Ida, és mesél nekünk tovább Japánban eltöltött útjáról.
Hiroshimába hajóra szálltunk, és Hiroshimához nagyon-nagyon közel van egy kis sziget, a Miyajima szent szigete a japánoknak. Ez egy olyan picike sziget, hogy szinte nincs is rajta más, csak az Ichikushima szentély. Ez az Ichikushima szentély, ez a világörökség része. Nagyon-nagyon szépet kell elképzelni, megpróbálom elmondani, hogy néz ki. Ez a sziget, ez apálykor kilátszik a föld, a talaja, de nedves, mint apálykor általában a tengerpartok, és ezért ilyen pallókon lehet bemenni ezekbe a szentélyekbe, mert ez ugye egy együttes, tehát több-több, sok-sok épületből áll. Viszont mikor dagály van, akkor teljesen víz alá kerül ez a sziget, de nem kell nagyobbat elképzelni, mint egy olyan fél méter víz, és akkor ez valami csodálatos, gyönyörű látvány. Egyrészt, mert a vízben visszatükröződnek ezek az épületek, és gyönyörű, szép képet mutatnak. Másrészt pedig úgy néznek ki ezek a vörösre festett tipikus japán szentélyek, minthogyha úgy lebegnének, még ha egy picit úgy fodrozódik is a víz, akkor ez úgy néz ki, mintha úgy lebegne a víz tetején az egész. Egy Torin keresztül megyünk be, ugye a hajóval megállunk. Tori az egy kapu, egy nagy, széles bejárattal, jobbról, balról hatalmas, nagy oszlopokkal, és a tetejét ez a japános fölfele pördülő ilyen tető fedi be. Az egész vörösre van festve. Japánban minden szentély és minden tori vörös. Ezen keresztül lehet belépni, és akkor itt az egyes épületekbe, aminek hát az ő vallásuk szerint különböző ugye jelentőségük van, az egyikbe imádkoznak, a másikba étkeznek, mert ott élnek ugye a szerzetesek ezekben, és ilyen pallókon lehet egyikből a másikba átmenni, mert ugye dagálykor, akkor vízbe van az egész, és mindenütt víz van az ember lába alatt. Nagyon érdekes, mindenütt Japánra jellemző ez a szokás, de talán itt miután nagyon-nagyon sokan látogatják, hiszen Japánban azt mondják, hogy a szent helyekre egy japán embernek az életében egyszer el kell jutni, és nagyon-nagyon sok szent helyük van, és úgynevezett szerencse kívánó cédulákat csinálnak. Ez egy egyszerű, kicsi kis papír cédulácska, no persze ezt is ugye ott kell megvenni, de ez nem drága, ezt fillérekért adják, adnak hozzá egy darab cérnát, és akkor ráírja erre a szerencse kívánó cédulára, hogy mit szeretne, vagy mit köszön meg. Tehát lehet, hogy megköszön valamit, és a cérnával átköti, a cérna egyik végével ezt a kis 5-6 centi hosszúcska, keskeny kis papír cédulát, és van egy, szintén ilyen akasztók vannak, van egy fal, ami tele van ilyen akasztókkal, és oda oldalára föl lehet ezeket a cetliket akasztani. Ezek általában hosszú, különböző hosszúságú cérnákon vannak, és a szél fújja, lengeti ezeket a szerencsekívánságokat, és azt mondják, hogy a szél fuvallata viszi föl az istenekhez a kívánságokat, vagy éppen a köszönetet. Nagyon érdekes és nagyon-nagyon szép látvány volt ez is, szokatlan számunkra. Láttunk többfele a szentélyekben egy másik falat is. Az volt régen a szokás, biztos ma is, de már nem olyan formában, mint régen, hogy ilyen kis, hát szerintem olyan kis 50 literes hordócskákban, de nem egy magyar hordót kell elképzelni. A belseje lehet, hogy ugyanolyan donga hordó, mint nálunk, de kívülről ezek be vannak vonva valamilyen anyaggal, és hatalmas nagy japán betűkkel rá van írva a hordóra, erre az anyagra kívülről, vagy az, hogy ki adományozta, vagy miért adományozta, és ezekbe pálinkát adtak a szerzeteseknek. És ezeket a hordókat, hát nyilván már üresen, úgy egymás mellé rakják, a bejárat körül valahol, hát ugye fölhívás arra is, hogy szabad hogy ilyet, lehet szabad, igen, lehet ilyet adományozni, de nekünk nagyon szépek is voltak, mert különböző színűek, és ezek a japán betűk rajta nekünk egyfajta ilyen kép volt, mert ugye olvasni nem tudtuk, de nagyon érdekes ez is, van olajzöld, hófehér, fekete betűkkel, vörös, fehér betűkkel, a hordók mindegy formák, és akkor így egy sor arra ráteszik a következő sort, és akkor ilyen hatalmas falat csináltak ebből.
Hát ha már fal volt, akkor bőségesen adományoznak.
Igen, 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 és ugye hát ők nem pálinkának hívják, hanem szakénak, ami rizsből készül. Hoztam a gyerekeimnek, hogy japán szaké, és azt mondták, hogy anyu, életünkben ettől rosszabbat még nem ittunk, vagy jobbat. Sose, szóval azt mondták, hogy nagyon pocsék a szaké, úgyhogy nem
magyar,
jött be.
Jó magyar házi pálinkával
meg
nem
se
ér
közelíti.
Föl.
Kint is kóstoltam, de ott se tetszett. Biztos, hogyha versenyezne, akkor a pálinka győzne.
Zene után még folytatni fogjuk.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a Halas Rádió hallgatóit, utazási magazinunkat hallgathatják tovább. Világutazón Gáspár Ida érdekes történeteit meséli el nekünk, amikor egy-egy ilyen külföldi országban részt veszel, hogy nem csak a tájat, illetve a várost, épületeket nézed, hanem igyekszel az emberekkel kapcsolatot felvenni, vagy őket jobban megismerni. És ez Japánban hogy történt? Mert hogy ők egy ilyen nagyon zárkózott emberek, sikerült velük is kommunikációt létrehoznod?
Igen, nagyon jó megfigyeltél, mert valóban nekem azok az utak az igazán jól sikerültek, amikor sikerül az emberekkel közvetlen kapcsolatot teremtenem, és említettem az előző adásban, hogy a japánok bizony azért eléggé megközelíthetetlen, zárkózott emberek. Ha megszólítod, udvarias, válaszol röviden, nem nagyon kérdezi meg, hogy honnan jöttél, mint más országokban, ő nem tolakodna a világérse. Mégis volt egy eset, amikor sikerült kapcsolatot teremtenünk, méghozzá az előzőleg említett Miyajima Szent szigeten. Apálykor érkeztünk, és a parton, ebbe a iszapos, homokos vízzel nem borított részen rengeteg ember hajlongott, meg guggolt a földön. Engem rögtön a kíváncsiság odavitt, hogy nem tíz, több, tehát százas nagyságrendben a hatalmas parton végig, és hát rögtön oda rohantam, hogy mi az a kincs, amit keresnek. Éppen jött kifele egy idősebb hölgy, és gumikesztyű volt rajta, egész könnyékig érő gumikesztyű, és egy ilyen lapátkaszerű a másik kezébe, és a kezébe pedig fogott egy netzhálót, ami tele volt addig számomra, nem tudtam, hogy micsoda, ilyen fekete valamikkel. Japánul tudott, én meg nem tudok japánul, úgy, de mutogatva megegyeztünk és megbeszéltünk mindent, látta, hogy az érdekel, hogy mit turkálnak ki, és rögtön kinyitotta a száját ennek a szatyornak, és fekete kagyló van benne, ami aztán később megtudtam, hogy a kagyló étkek közül a legértékesebb, és aki szereti, annak a legfinomabb. És ezt ők ott gyűjtik, és hát boldogan viszik haza. Ugye mutogattam neki kézzel a számat, hogy ezt enni viszik, és hát nevetett, és mondta, hogy igen. Tehát nekik ez ugye furcsa volt, hogy én megkérdezem, hát persze, hogy enni viszik. Ez olyan, mintha Magyarországon viszek a hónom alatt egy kenyeret, és valaki megkérdezi, hogy ezt enni viszem-e. Ezzel a hölgyel akkor fotót is készítettem róla, meg a kagylókról, úgyhogy ő vele sikerült egyedül beszélni. Szintén volt egy nagyon érdekes találkozásunk. Japánban szokás az, hogy ha érkezik az ember az étterembe, is sorba állnak a pincérek és az üzletvezető, és egy ilyen meghajlással, ha nagyon meg akarnak tisztelni, akkor 90 fokos szögbe hajlanak meg. Egyébként egy enyhe meghajlással üdvözlik az embert. És hát én ugye, ahogy mentünk be a 5-6 tagú sorfal előtt, egyik kis hölgyre ránéztem, mindenkinek ott volt a címke a mellé kitűzve, a neve, az embléma, és ránéztem, és az volt ráírva, hogy Lilla. És én abban a pillanatban fölkiabáltam, nem tudván az se, hogy ki fia, ki borja, vagy hova valósi, hogy jaj, Lilla, az én unokám is Lilla. És erre megszólalt a drága, hogy igen, és nagyon örülök, hogy magyarok jöttek. Kiderült, hogy a Lilla egy magyar kislány volt, és ő szolgált föl nekünk, és elmondta, hogy japán szakos a Tudomány Egyetemen Budapesten, és fél évre jött ki ösztöndíjjal Japánba. Természetesen kifaggattuk mindenről az ég világon, mondta, hogy jól érzi magát, de már nagyon-nagyon vágyik haza.
Jellemző egyébként, hogy Japánban, ha valakivel tudták kommunikálni, az is egy magyar volt.
Igen.
Így, hogy most eljutottunk így az ebédhez. Milyen a japán konyha?
Hát ennek az egész utunknak egyetlen egy szépséghibája volt, és ezt nem jeleztem az utazási iroda fele, pedig kellett volna már, hogy mások ne járjanak így. Nem tudtunk enni tipikus japán ételt. Ez teljesen kimaradt a palettáról, és azt mondta az idegen vezető, hogy az a tapasztalata, hogy nem eszik meg a magyarok, nem szeret. Tehát ugye ez egy alga levélbe becsavart, az alga levelet kiterítik, arra főt rizst tesznek, a főt rizsre nyers halhús, a közepébe esetleg valami kis olivabogyót tesznek, és ezt nagyon-nagyon-nagyon szorosan fölcsavarják, és ezt nagyon szeretik a japánok, ez mindenütt előfordul, de nekünk meg volt rendelve előre már mindenütt az ebédünk, és nem kértek ilyet, mert azt mondta az idegen vezetőnk, hogy nem esszük meg. Na most én, ha valaki, én aztán nem szeretem a halat, de ezt azért egyszer kipróbáltam volna, és este elmentünk az egyik utastársnőmmel, hogy na majd mi aztán keresünk valami kis éttermecskét, és ott eszünk, és be is mentünk, rendeltünk is, de mondták, hogy ezt nem tudják adni, ők nem tartanak az étlapjukon, úgyhogy ettünk valami más ilyen tengeri herkentyűket, bele kellett mártogatni ilyen hal szószba, ami nekem ugye megint nem nagyon tetszik, azt mindig reggel, délbe, este mindig adják. Hát Japánban azért reggel is sokszor éheztem, már idézőjelbe, mert bizony 17 féleképpen elkészített hal is volt, és rettentő jópofa dolog történt egyik reggel velem, mert egy tálnak a közepén hatalmas, nagy kupac, gyönyörű vörös-barnára sütött hagyma volt. Megörültem, na mondom, jó van, megrakom a pirítós kenyeremet hagymával, és akkor már otthon vagyok, és jól érzem magam, és hát bizony jó sokat kiszedtem. Jó nagy kupacot, mondom, legalább sült hagymával jól lakok, és villámot beleszúrtam, bekaptam, és hát bizony oda kellett a számhoz tenni a kezemet, és szép óvatosan kiköpni.
Vissza az egész. Mert
kiderült, hogy ez ilyen ceruzányi halacskák voltak, de mire megsült addigra, ez egy olyan vékony kis halacska lett, mintha egy sült hagyma lett volna, úgyhogy így aztán aznap reggel se tudta menni.
A mi magyaros konyhánkhoz szokva, ez egy kicsit idegen az ő.
Igen, hát egészen biztos, hogy a világon rengetegen vannak, akik imádják, mert szeretik a halat, meg a tenger gyümölcseit. Hát én nem szeretem.
Mai adásunk végéhez értünk. Ma japánról hallottunk beszámolót Gáspár Idával. Köszönöm szépen, Ida, hogy velünk voltál.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok.
Töltsék kellemesen a nap hátra levő részét, az eddig elhangzott riportokat is meghallgathatják a Halas Rádió honlapján, hangalbumban. A riportert Németh Andrát hallották.